Ezt a lapot azért hívtuk életre a kollégáimmal, mert úgy éreztük, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak a társadalomtudományok és a segítő szakma kapcsán van olyan mondani valója, ami már elérheti azt a küszöböt, ahol beléphet a tudomány területére is. Induljon el a Máltai Szeretett Szolgálat és a tudományos ágazat, a tudományos széna között egyfajta kommunikáció, és egy interfészt, egy hidat találjunk egymás felé. Itt tudunk most sokan, és bizonyos, hogy mi sem kerülhetjük el a sorsunkat, és bizonyos, hogy az a társadalmi és egészségügyi probléma, ami ma már a szociális és főleg az idős ellátás döntően meghatározza, mert hogy akár az idős otthonoknak, az ellátottjainak több mint 50%-a ma már demenciával küszködik, az, ez a téma az megérdemli, és megéri azt, hogy a szociális terület a legnagyobb figyelmét, és nagyon erős figyelmét fordítsa erre, nem csak azért, hogy megtanulja és minél többet tudjon erről a dologról, hanem hogy elfogadja, hogy ez neki a jövőben talán az egyik legerősebb és legnagyobb feladata lesz ezzel a problémával szembenézni, és ebben a problémával az ellátást a lehető legmagasabb szintre emelni.
Kedves Anett, ti az aktív idősödés egyéni és társadalmi dimenzióra írtatok, és ahogy olvastam a cikket, nagyon megkapott egy rész, amiben te azt írtad, hogy az aktív idősödés nem pusztán egy program, kampány vagy akció, hanem inkább egy komplex szemléletmód.
Fokozatosan bővül, ahogyan megértjük, hogy mi mindenre van szükség, milyen teendőkre van szükség egyéni és társadalmi szinten az idősödésnek az optikájában. És a komplexitásnak a másik része az pedig az, hogy még korábban elsősorban az egyéni faktorokat hangsúlyozták az aktivitással kapcsolatban, tehát az egyén felelősségét helyezték előtérbe. Nagyon szorosan kapcsolódott a sikeres idősödésnek a koncepciójához ez a fogalom. Addig már egyértelművé vált, hogy itt nem pusztán egyéni felelősségről beszélhetünk, hiszen társadalmi keretek és feltételek is szükségesek ahhoz, hogy meg tudja élni az egyén az aktív idősödést. Az egyénnek a lehető legjobb életminőségét biztosítani, ezt nem pusztán az egészség szempontjából fontos, hanem a társadalmi részvétel a biztonság terén ugyanúgy.
Rita, tudnál-e nekünk valami biztatót mondani, hogy a megelőzés tekintetében mit lehet tenni?
Nem. Valójában, hogyha a kockázati tényezőket nézzük, akkor ugye a legmagasabb kockázat a kor. Adja Isten, hogy minél tovább éljünk, tehát ez egy olyan kockázati tényező, ami ellen nem is kell, hogy tegyünk. Nekünk rossz hír, neked Csaba, egész jó, hogy a nőket ugye gyakrabban sújtja a demencia. Ez ellen sem tudunk mit tenni. Viszont a nemzetközi kutatások összeszedték azokat a pontokat, hogy melyek azok a kockázati tényezők, amelyekkel megelőzhetőek, vagy egy kicsit lassíthatóak a folyamatok. Az egyik ilyen az elhízás, hogy magasabb az elhízottak között a demencia kockázata. Ilyen például a cukorbetegség, az alacsony iskolai végzettség. Itt nem csak az iskolai képesítés, hanem az élethosszig tartó tanulás, vagy a memóriatréning, vagy a kognitív képességeknek a trenírozása is ide tartozik, hogy aki minél tovább aktív marad szellemileg is, neki lassíthatóak ezek a folyamatok. A fizikai aktivitás az nagyon fontos, ezért is különösen fontos, hogy ezt korán kezdjük el a megelőzésnek a nevelését, hiszen aki 40-50 éves koráig nem sportol, nem mozog, időskorban őket már nem fogjuk tudni megváltoztatni. Egy idősek otthonában dolgoztam 10 évig, és ott például nekünk nagyon sok problémánk volt az inaktív időseknek a megmozdításával, hogy konzerválódtak az állapotukban, őnekik már sokkal nehezebb egy más ritmusú életvitelt magukévá tenni. A táplálkozást bizonyos kutatások megnevezik, mint kockázati tényezőt szintén az elhízással kapcsolatosan. És hogyha most a legújabb kutatásokat nézzük, akkor 3 új tényezőt hoztak, az egyik a légszennyezettség, a másik a dohányzás, és a harmadik pedig a traumás koponyasérülések. Miután ez a betegség ez nem megjósolható, tehát így igazából ezek a tényezőket el lehet mondani, ami az egészséges élethez is hozzátartoznak, de nincs egy konkrét, komplex és biztos megoldás arra, hogy hogyan úszhatnánk ezt meg.
Esetleg a korai felismerés az segíthet-e ezen?
A diagnosztizálásnak óriási szerepe lenne, de ez nagyon nehéz, egyrészt azért, mert a tapasztalat és a szakirodalom is azt mutatja, hogy a hozzátartozók is maszkolják a tüneteket, és tulajdonképpen segítik abban a demens beteget, hogy minél tovább álcázza a betegségét. Másrészt, mikor a tünetek megjelennek, akkor gyakran már a középsúlyos stádium alsó határán vannak a betegek, tehát ebben már nagyon nehéz olyan terápiás módszereket bevetni, ami valóban gátolja. A harmadik pedig nem szeretnék negatív semmiképp nem lenni, de erről nem tudok pozitívan nyilatkozni, hogy a mai magyar egészségügyi rendszerben a diagnózis felállítása az egy időigényes folyamat, nagyon nehezen jutnak el az első tünetek megjelenésekor is, illetve mire végig zajlik egy komplett és tényleg komplex kivizsgálási folyamat, és nem csak egy minimentál vagy óratesztel nézi meg a házi orvos a beteget, tehát mire ténylegesen végig megy az összes képalkotó diagnosztikai vizsgálaton és laboron, addig nagyon sokat romolhat az állapota. Pont a megváltozott társadalmi helyzettől és a generációs családok felbomlása miatt nagyon sok az egyedül élő idős. Amikor a család meglátogatja egy héten egyszer, egy órára, két órára az idős embert, akkor abban az egy-két órában ők teljesen összeszedetten is tudnak viselkedni, tehát hogy nehezebben jön rá a környezet arra, hogy komoly probléma van. Például az idősek otthonában úgy kerültek hozzánk a demens betegek, hogy már a közép stádiumú betegséggel küzdöttek. És elsősorban ott már ugye a család többi tagja is, mint szekunder betegek. Bizonyos szakirodalom így hivatkozik rájuk, hogy másodlagosan már a család is beteg ebben a helyzetben. Úgyhogy igen, a diagnózis az nagyon fontos, a korai jelekre kell figyelni, azt gondolom, hogy egy össztársadalmi prevenciós stratégiát kellene erre kidolgozni, hogy tudják az emberek, hogy melyek az első jelek a betegség megjelenésekor.
Mit mondanak most a számok, hogy a Alzheimer-korban, vagy hát így a demencia tüneteivel hányan küzdenek, mennyire lehet ezeket a számokat pontosan tudni, így ennek a fényében, hogy nehéz a diagnózis felállítása, és hogy mit látunk most az ellátórendszerről, vagy mennyire képes támogatni.
Nagyon nehéz, én ahány szakirodalmat olvasok, annyiféle adat van, tehát itt szerintem jósolgathatunk. Én azt szoktam mondani, hogy szakértői becslés alapján 250 ezer ember érintett, de erről is olvastam plusz-minuszt is, ami tulajdonképpen a lakosság 10%-át érintheti, hiszen nem csak a beteget érinti maga a betegség, hanem a környezetét, a családtagokat is.
Magyarország nincsen jó helyzetben ebből a szempontból. Hasonlóan a többi nyugat-európai előregedő társadalmakhoz, ugye Magyarországon is elég magas az idősek száma, ugye egyre növekedni fog, és ez majd további terheket fog jelenteni az ellátórendszer részére, ami már jelen esetben is igen leterhelt.
Az idős hozzátartozott gondozók megterheltségével kapcsolatban végeztünk kutatást több hullámban, és itt sajnos a demenciával érintett gondozottaknak a száma az 50% feletti, tehát a választadóknak a több mint fele azt válaszolta, hogy a gondozott demenciával érintett. Azt tudjuk, ugye, hogy körülbelül 4-500 ezer főre tehető az ma Magyarországon, aki idős hozzátartozót gondoz. Tehát valóban egy nagyon magas számról beszélhetünk, és akkor ezek tényleg még csak a becslések, tehát ez egy nagyon jelentős probléma.
Ezek a családi gondozók akkor mondhatni ilyen önkéntes alapon, nem a szakmájuk, ők ezt soha nem csinálták, nem képzettek, de hogy még milyen nehézségekkel küzdenek? Mi az, ami miatt fontos lenne rájuk irányítani a figyelmet?
Tulajdonképpen az ő terheik a szakirodalomban is ismert, ugye gondozási teher, azokkal minden rendelkeznek, és azt kell mondani, hogy ezen túl is sokkal inkább számolnak be a kutatásokban a családi gondozóknak, a demenciával élők családi gondozóinak a megterheltségére, ami jelent fizikai, mentális és lelki megterheltséget is. Ugye a demencia, mint ismeretes, ugye egy olyan betegség, amely különböző tüneteket produkál, de többek között a személyiség megváltozása, egy idő után ugye a teljes önellátás képességnek az elvesztése, különböző más egyéb olyan tünetek vannak, amely eleve jobban megterheli a gondozókat. 30%-kal több mentális, illetve fizikai problémákról számoltak be a demenciával küzdők családi gondozói, mint egyéb krónikus betegségek, tehát gondozókon.
Az is okozhatja ezt a nagyon erős megterheltséget, hogy egy folyamatos veszteségélményként élik meg ezt a szituációt a gondozó családtagok, hiszen fokozatosan idézőjelbe elveszítik a szeretett szemét, tehát például már nem anyaként funkcionál, vagy már nem tud anyaként funkcionálni egy édesanya, aki demenciával érintett, de ugye a gyermekei is szeretnék ezt a szerepet mégiscsak megtartani, hiszen ez egy halálig tartó szerep, és ez egy nagyon komoly gyászmunka. oka, hogy gyakorlatilag fokozatosan veszítik el, vagy folyamatosan, és ez akár évekig tarthat.
Ti ráadásul ezeket a hozzátartozókat, vagy családi gondozókra vonatkozó kutatásokat, amik így a külföldi szakirodalomba fellelhetőek, ti őket elemeztétek kimondottan a COVID-járvány kapcsán. Mindez a nehézség, amiről most itt beszéltünk, ezt még így a COVID rátett egy lapáttal. Mik voltak a kutatási eredmények?
Szimon Zsuzsával közösen 2020-ban elvégeztünk egy kérdőíves kutatást méghozzá a családi gondozók körében. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen módon érinti az ő életüket, milyen hatással van az ő életminőségükre, fizikai és mentális egészségükre, és ezt a kutatást utána pedig ugyanezzel a módszertannal Olaszországban is elvégezték. Ennek apropóján néztük meg, hogy egyébként a világ más részein milyen kutatások, illetve milyen eredmények születtek itt kimondottan, hogy milyen hatással volt a COVID az ő életükre és életminőségükre és egészségi állapotukra. Ami számomra meglepő volt, hogy több száz tanulmányt néztünk végig, viszont témánkban meglehetősen kevés tanulmányt találtunk, és ami még meglepőbb volt, az, hogy tulajdonképpen Közép-Kelet-Európában a mi kutatásunkon és még egy cseh kutatáson kívül nem publikáltak ebben a témában, holott mind a COVID hatása, meg a COVID-dal való érintettség, mind pedig ugye a demenciával való érintettség is ebben a régióban igen magas volt. Maga a kutatásoknak az eredményeit, mi azt néztük egyrésztről, hogy mely területeket vizsgálták, illetve hogy milyen eredmények születtek. Összességében elmondható az, hogy a gondozóknak nagyon nagy százaléka mindegyik vizsgált országban a mentális egészségének a romlásáról számolt be a COVID hatására. Ezt kiegészítve egyébként sokan a fizikai egészségük romlásáról is beszámoltak. Nagyon nagy fokú volt az aggodalom, amit szintén ugye a COVID okozott, és a COVID-nak a hatása a demenciával élőkre is. A kevésbé súlyos demenciával élőknek sokkal nehezebb volt megmagyarázni azt, hogy a lezárások és a különböző korlátozó intézkedések miatt miért nem mehetnek például ki, mindennapi rutinjuk az miért változik meg, az őket gondozó családtagok miért hordanak maszkot, és ez különböző feszültségeket okozott mind a gondozóknak, mind egyébként a demenciával élők körében is. Konkrét példa ugye a hazánkban és Olaszországban végzett kutatás, ahol jól látszódott az, hogy a szociális ellátórendszer, illetve a támogató rendszer különbözősége az mennyire és milyen hatást tud kiváltani. Olaszországban az ellátórendszer az nagyon támaszkodik a fizetett gondozókra, úgynevezett migráns gondozókra, és a határok lezárásával a segítségük az elmaradt. Magyarországon ugye ez nem ez volt a helyzet. Itt sajnos azt kell mondani, hogy ez nem okozott igazából problémát, mert hogy nem nagyon tudtak a szociális ellátórendszerre támaszkodni, vagy nem is nagyon tudnak. A világszerte a mentális egészségük, illetve a jólétükre való hatás, az a gondozási időnek a drasztikus megemelkedése. Különböző szociális szolgáltatásoknak az elérhetetlensége miatt nagyon megnőtt a gondozási idő, ami egyrésztről az ő izolációjukhoz vezetett, és az a szakirodalomban ismert, hogy a társadalmi támogatások hiánya az nagy mértékben rontja a gondozóknak az életminőségét.
Hogyha már a társadalmi támogatásról beszélünk, és itt elhangzott az, hogy jó lenne, hogyha lenne valamilyen demencia stratégia, hogy egyáltalán elérhető távolságban van-e egy demencia stratégia, és hogy ha igen, egyszer csak, akkor mit tartasz a legfontosabb területeinek?
Mindenképpen ugye Magyarország is kötelezettséget vállalt arra, hogy elkészíti a demencia stratégiáját, a nemzeti demencia stratégiát. Tehát előbb-utóbb azt gondolom, hogy ennek meg kell születnie. A feledékeny emberek hozzátartozóinak a társasága már el is készítette, tulajdonképpen a brit minta alapján adaptálta a magyar valóságra egy munkaanyagot. Tehát lépések születnek, és azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek, a szakmai szervezeteknek mindenképpen az az érdekük, és tulajdonképpen szerintem lobby tevékenység is zajlik azért, hogy minél előbb megszülessen. Nem tudom az okát, hogy ez még miért nincs, de ez nemzetközi szinten is így van, hiszen a 194 tagországból 39 talán, akinek már működő stratégiája van, tehát más országok sem kapkodnak ebben a témában. stratégia szerintem, ami miatt nagyon fontos lenne, az az, hogyha megnézzük a lépéseit, ami tulajdonképpen a prevenciótól, a korai diagnosztizáláson, az innovációs és a kutatási fejlesztési irányok bevezetésén keresztül a családi gondozóknak és a szociálpolitikai háttérrendszereknek a kiépítését is tartalmazna. Azért lenne nagyon hatékony, mert arra már lehetne építkezni a különböző civil szervezeteknek, a különböző intézményeknek. Demenciának a területe is egy kicsit elhanyagolt terület. Én azt gondolom, hogyha lenne egy olyan a stratégiában is meghatározott cél, hogy a különböző szakemberek, a különböző csoportok és szervezetek és érdekképviseleti szervezetek jobban együtt működjenek, akkor gyorsabban lehetne haladni.
Mikor lesz stratégia, azt én sem tudom még megjósolni sem. Ugye 19-ben, ha jól emlékszem, akkor már bejelentették az akciótervet, a demencia akciótervet, ami tulajdonképpen a stratégiában foglalt területekhez képest már egy előrelépésnek is tűnt, mint hogy ugye itt már konkrét lépések is le voltak írva. Sajnos ugye azonban azt kell tapasztalnunk, hogy az elmúlt időszakban nem történtek előrelépések ennek a megvalósításában. Demencia olyan komplex társadalmi probléma már Magyarországon is, hogy nem lehet nagyon halogatni ezeket a lépéseket, és számos olyan tevékenység meg terület is van, ahol egyébként kevés anyagi ráfordításokkal egyébként én azt gondolom, hogy olyan eredményeket lehetne elérni, ami nagyon-nagyon fontos. Gondolok itt akár a különböző szemléletváltozás, változtatás a demenciával kapcsolatosan. A demencia, mint tabu téma, még jelenleg is nagyon itt van az országban. A különböző szereplőknek a demenciával kapcsolatos alapismeretei, és itt akár itt gondolok az egészségügyi, szociális szakemberekre is. Néhány évvel ezelőtt az Alzheimer Világszövetség 125 országban végzett el egy kutatást, és abban feltettek egy olyan kérdést, hogy mit gondolnak a megkérdezettek, itt demenciával élők, demenciával nem érintettek, egészségügyi, illetve szociális szakembereket kérdeztek, és azt kérdeztek ugye tőlük, hogy mit gondolnak arról, hogy a demencia az idősödésnek a természetes velejárója-e. És megdöbbent, hogy a háromnegyedük azt válaszolt, hogy igen, és az egészségügyi dolgozóknak is 61-2%-a is hasonlót válaszolt. Sok esetben a házi orvos, akinek ugye az elsődleges szerepe van abban, hogy felismerje és a diagnózishoz vezető úton elindítsa az érintetteket, ők maguk is valóban vagy elbagatizálják, vagy nem megfelelő ismereteket, illetve információkat adnak az érintetteknek a stratégiákban. Ugye az ellátórendszernek a megerősítése, illetve a különböző szolgáltatásoknak a megszervezése és elérhetővé tétele szerepel. Nagyon fontos az, hogy használjuk akár mondjuk azoknak a technológiákat, amik már rendelkezésre állnak. Olaszországban működik az úgynevezett demencia térkép, ami egy online felület, és hogyha oda az érdeklődők vagy az érintettek beírják azt, hogy ők milyen településen élnek, akkor az kidobja, hogy különböző ellátórendszer, különböző segítség formái, azok hol vannak, hány perc alatt érhető el, mikor vannak nyitva, stb. Van azért jó kezdeményezés hazánkban is, csak ezek elenyészőek. Mondjuk ilyen a Győri idősvonal nevezetű kommunikációs csatorna, ahol az önkormányzat kimondottan az idősekkel, illetve a demenciával érintetteknek tartja fent ezt a e-mailes és telefonos elérhetőséget, ahol föltehetnek a kérdéseket, ahol szakemberek írásban rövid időn belül válaszolnak.
A webnővérnek a felületét, hát abban a szerencsében volt részem, hogy részt vettem ennek a fejlesztésében. Ez 2013-tól fejleszti a Máltai Szeretett Szolgálat. A webnővéren mondjuk egy szolgáltatási térkép valósult meg, és hát nyilván aktualizálásra szorul, de én azt gondolom, hogy tényleg egy magyarországi nagyon jó példa. Az is nagyon fontos, hogy az érintetteknek a szempontjait figyelembe vegyék a stratégiáknál. Ez ugyanúgy egyébként az aktív idősödés stratégiájánál is egy viszonylag új szempont, hogy egyáltalán megkérdezzük az érintetteket, hogy mit gondolnak a témáról. És ugyanígy ezt gondolom, hogy a demencia stratégia tekintetében mind a hozzátartozókat, mind pedig akár azokat az érintett személyeket, akik még adott esetben tudnak nyilatkozni, tehát még egy olyan kezdeti fázisban tartanak, ahol meg lehet őket kérdezni bizonyos dolgokról. Nagyon fontos lenne integrálni az ő szempontjaikat.
Mit gondoltok, hogy az ellátórendszer fejlesztésében milyen rövid vagy hosszabb távú célok kellene, hogy megnyilvánuljanak?
Egyébként világszerte is, de Magyarországon különösen jellemző az úgynevezett gondozási hiány. És szerintem az ellátórendszer fejlesztéshez mindenképpen abban az irányba kellene, hogy mutasson, hogy gondozási hiányt az miként lehet csökkenteni, illetve hogy miként lehet segíteni akár a családi gondozókat abban, hogy ezek a terhelyek ezek csökkenjenek, bár egy ilyen COVID közben, illetve utáni időszakban ez meglehetősen nehéz, de mégis azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy működőképesek maradjanak a szolgáltatások. Olyan szolgáltatási rendszernek kellene a kiépítése megvalósulnia, ami mondjuk ilyen tehercsökkentő szolgáltatás. A demenciával élők nappali ellátása, az egy ilyen szolgáltatás. Több kutatás is bizonyítja ennek a pozitív hatását. Mégis azt kell mondani, hogy nagyon kevés helyen működik napközbeni ellátás. Ennek számos oka van. Pénzügyi, szervezési. Viszont azt gondolom, hogy ez egy olyan irány, amit közeljövőben, középtávon is erősíteni kellene. Illetve erősíteni kellene azokat a civil kezdeményezéseket, akár itt gondolok az Alzheimer kaféknak a akár egy ilyen országos hálózatává fejlesztésével, mert ez is úgy tűnik, hogy esetleges, hogy mely településen, hogyan érhető el, hogyan szerveződnek meg Alzheimer kafék, holott ugye azért azt lehet látni, hogy ez egy hihetetlenül hiánypótló szolgáltatásnak tekinthető. És szerintem állami szinten az élére kellene állnia ezeknek a szerveződéseknek, és mondjuk olyan szolgáltatás formának a kialakítása, ami akár mondjuk online egy ilyen multidisziplinális szakértői gárda által működtetett online, mondjuk telefonon elérhető olyan szolgáltatás, amikor mondjuk megfelelő szakmai információkkal látják el az odafordulókat, olyan mentálhigiénés támogatási lehetőségekkel, amik valódi információk és valódi segítséget tudnak nyújtani. Akár, mint régen volt egy a tudakozó, mondjuk egy ilyen demencia tudakozós telefon központot működtetni. Az az fajta információ hiány, ami még mindig nagyon jellemzi egyébként az egész magyar társadalmat, ezt lehetne egy kicsit csökkenteni ezzel, illetve ezekkel a szolgáltatásokkal és támogatásokkal lehetne segíteni akár a családi gondozót, illetve gondozókat, illetve a szociális rendszer többi szereplőit, mert hogy itt elhangzott, hogy igen, a demenciával élők gondozói másodlagos betegnek is tekinthetők, és hogyha ők kiesnek a rendszerből, akkor nem lesz senki, aki a demenciával élőket ellássa.
Nemzetközi példákat összevetjük a hazai példákkal, nem a szociális ellátórendszerrel, tehát nem a hivatalos állami szociális rendszerrel. Itthon minden megvan, ami Nyugat-Európában tulajdonképpen, de szinte mind civil vagy egyházi kezdeményezés, alulról jövő kezdeményezésként, mint ahogy Árpád is említette, például az Alzheimer kaféknak a szerveződése most 92. van. És kapunk is hozzá információs anyagokat, támogatást, hogy hogyan kell ezeket megszervezni, de valóban ez van, hogy egymásról nem nagyon van információnk. Rengeteg jó kezdeményezés van, többek között ezek az internetes elérhetőségek is. Szerintem ami a probléma, hogy hozzátartozóként, hogyha én most információt szeretnék keresni, akkor egy információ cunami zúdul rám, felmegyek az internetre, és ha nem vagyok szakértő, vagy nem ásom bele magam, akkor tulajdonképpen nagyon nehéz kiszűrni, hogy melyik a lényeges információ, illetve melyik a releváns információ. Tehát minden második cikk úgy kezdődik, hogy brit kutatók kitalálták, hogy, és a szegény hozzátartozó, vagy a szegény érdeklődő valóban elhiszi, hogy azok valós kutatási eredmények. Itt egy óriási humán erőforrás probléma van, ahogy látjuk ugye az informális gondozóknál is, illetve a professzionális gondozóknál is, az intézményi elhelyezettek, vagy az intézményi támogatást élvezők esetében is nincsen egy olyan szakembergárda most már, akivel nyugodtan gondolkodhat a fenntartó, vagy a szolgáltató. Tehát a megoldás az nem csak az intézmények fejlesztésében van, hanem az, hogy valahogyan azt kell támogatni és arra helyezni a hangsúlyt, hogy minél tovább a saját otthonukban, a saját önállósodásuknak vagy önállóságuknak és a saját magukról való gondoskodásnak a fenntartásával tudjuk őket az otthonukban tartani.
A szociális szakmának a megbecsültségét jó lenne erősíteni, mert nagyon nagy a munkaerőhiány, rendkívül sok gondozót jut egy-egy gondozóra, és ami itt már elhangzott, hogy a családtagoknak nagyon sokszor nincsenek információik, és tanácstalanok, és szeretnének válaszokat kapni a kérdéseikre, Hát biztos, hogy nem a teljesen leterhelt szociális szakemberektől tudnak, pedig hát tudnának ugye válaszokat kapni, de sajnos egyszerűen ez már nem fér bele a munkájukba. Nagyon fontos lenne ezért a számuknak a növelése, és tényleg ami elhangzott, hogy mentálhigiénés segítség is konkrétan elérhető legyen a családtagok és akár az idősödő betegek számára is. Webnővér ilyen szempontból is egy jó példa, hogy azok a családtagok, akik otthon kénytelenek gondozni a hozzátartozót, például oktató kis videókat találhatnak a honlapon, ami segítséget nyújthat ahhoz, hogy magabiztosabban végezzék a gondozási feladatokat. Ezzel rendkívül sok szorongástól megszabadulhatnak, és ugyanígy akár a lelki támogatás rovatban találhatnak azért rengeteg információt. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy konkrét személyes segítséghez is jussanak az ellátórendszeren keresztül.
Talán a mai beszélgetésnek a legfontosabb tanulsága számomra az, hogy ma a laikus segítésben, a családi segítőnek a támogatásában, akik egyébként a legnagyobb terhet viselik a enyhe fokú demenciának a kezelésében és támogatásában, ők nem kapják meg a megfelelő segítséget, hogy ezt a felelősségüket el tudják viselni, és meg tudjanak neki felelni. És azt is tudnunk kell, hogy a szociális ellátások sem az alapellátásban, sem a szakellátásban nem eléggé, sem kvantitatív, sem minőségi szempontból nem tartanak ott, hogy valódi megoldásokat kínáljanak arra a méretű társadalmi problémára, amivel már most is szembenézünk, csak még nem vagyunk vele teljes egészében tisztában, vagy kicsit a homokba dugjuk bele a fejünket, vagy még szembe sem nézünk vele, vagy nem tudjuk, hogy mi következik 10 éven belül, mert hogy véleményem szerint 10-15 éven belül ennek még egy olyan robbanása várható, amire egyébként ma a mai ellátórendszer a szakellátások szintjén sincsen felkészülve. A mi máltai gondolkodásunk viszont egyre erősebben fogja ezt a fókuszt követni, mind a laikus ellátásokban és laikus támogatásban, mind pedig a szakellátások fejlesztésében, mert amíg a szakellátásban ma a demenciát problémának tekintjük, és az angol már nem problémának tekinti, hanem feladatnak. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy ez az én feladatom, vagy ez nekem egy nehézség. Nekünk is el kell jutni arra a szintre, hogy ez a mi feladatunk, és ez nagyon komoly szemléletformálást jelent egyébként a szociális ellátásokon belül is, és a laikusok, a családtagok felé is.